Hát a méltatlanul elfeledett régi alakok, történelmi személyek névsorába illik Senó Ádám, vagy Ádám Senó, luxemburgi születésű orvos. Nekem sajnos az égvilágon semmit nem mond a neve, de majd Katona Csaba történész felfedi a személyét. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban a ilyen jellegű, méltatlanul elfeledett figurák egyike, Ádám Senó, vagy Senó Ádám, hogyha magyarul akarjuk mondani. A 18. századi orvos, aki mellesleg bölcsész is volt, hát több száz, inkább több ezer ember életét mentette meg, ehhez képest teljesen eltűnt a magyar emlékezet palettájáról. Erre majd még vissza fogunk térni, hogy hogyan működik a magyar emlékezet politika, vagy hogyan nem működik, de hát ismerjük meg először őt, meg a tevékenységét, mert hát ami roppant izgalmas figuráról van szó. De mielőtt még ebbe belekezdünk, kezdjük magával a pestissel, hiszen ő elsődlegesen a pestis elleni küzdelemben jeleskedett, és hát, hogyha amikor az ő személyiségéről beszélünk, meg a tevékenységéről, akkor fel is tehetjük a klasszikus kérdést, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, hát mit adtak nekünk a Habsburgok, meg a luxemburgiak, ezt fogjuk megtudni. Kezdjük a pestissel, ugye, hogy a fekete halálnak is hívott pestis, az hát nagy valószínűséggel már az ókorban is pusztított, de persze a korabeli leírások alapján nagyon nehéz megítélni, hogy pont ugyanarról a betegségről van-e szó. Ami viszont bizonyos, hogy hát 1347 és 53 között egy iszonyatos erejű pestis járvány pusztította Európába, ez volt az első nagyon komoly határokon átívelő járvány, hát ugye a lakosság minimum fele, de inkább kétharmada érintett volt ebbe, és figyelembe véve a kétharmados halálozási rátát, ez egy nagyon-nagyon durva pusztításnak mondható, ugye ennek az volt a gyökere, hogy 1346-ban a genovaiaknak a Kaffa nevű városát, ami a Krimfélszigeten található, ma egyébként Feodúszia néven még megtalálhatjuk ezt a települést, ostromolták a kipcsákok, és hát ők egyebek mellett betegenségben meghalt embereknek a holttestét katapultokkal bedobták a városba, hogy ezzel is demoralizálják a védőket. Hát egy középkori városom az nem a romantikus lelkeknek való.
Igen.
Na most ezek pestissel fertőzöttek voltak, de ezt egyébként maguk az ostromok sem tudták feltétlenül, viszont a Kaffából Genovába menekülő polgárok behurcolták a pestist Európába, és innentől kezdve gyakorlatilag egy összeurópai fertőzés vette a kezdetét, és aztán a pestis újra és újra visszatért. Na most az ez ellen való küzdelem az ugye sokféle módon történhetett meg. Volt a flagellánsoknak a históriája, ezt nagyjából mindenki ismeri, amikor Isten büntetéseként kezelték a pestist, és gyakorlatilag önostorozó menetek óriási népszerűséget tettek szert, ezek egyébként a kétségbe esett emberek körébe. Járták Európa városait, mondani, hogy ha megbüntetjük magunkat, Isten talán nem büntet meg minket. Egyébként szigorúan gyakorlati szempontból végsősoron bejött, amit csináltak, mert előbb-utóbb minden járvány véget ért, tehát visszaigazolva látták a tételeiket, na hát nem ettől múlt el a járvány. Viszont a 18. században is újra és újra szembesülni kezdett ezzel a járvánnyal, addigra azonban részben a felvilágosodás tanainak, részben a évezredek során gyarapodó emberi tudásnak köszönhetően azért az orvostudomány is már előrébb tartott. És kiemelnék egy nagyon fontos orvost, aki egyébként holland születésű volt, úgy hívják őt, hogy Gerard van Swieten, tehát Fán és nem Fon, nem német nemes, hanem holland. Ő Bécsben csinált karriert, olyan értelemben, hogy 1745-től 1772-ben bekövetkezett haláláig Mária Teréziának volt a személyes orvosa, ez azért mutatja a kvalitásait. Nem önmagában az, hogy az uralkodó orvosa lesz, hanem hogy ilyen hosszú ideig tölti be, mert ez mégiscsak mutatja az uralkodónak az elégedettségét. Egyébként a fia Gottfried van Swieten is komoly karriert csinált, de most nem róla beszélünk, hanem arról, hogy a fiatal orvost ő fölkarolt, én nála jóval fiatalabb orvost, ugye. Van Swieten 1700-ban született, a mi főhősünk, akiről beszélni szeretnénk, Ádám Senó, Luxemburgban látta meg a napvilágot 1721-ben, és a Leideni Egyetemen szerez bölcsész doktori oklevelet. Hogy kerül Bécsbe? Úgy kerül Bécsbe, hogy van Swieten követi, van Swieten sem örömében megy Bécsbe, más kérdés, hogy ott aztán bejön neki a történet és karriert tud csinálni, katolikus hite miatt kell távozni a Hollandiából, és akkor ennek az lesz a következménye, hogy pártfogóját elveszítvén a fiatal Ádám Senó utána megy, és Bécsben végzi ezek után az orvosi egyetemet. És 1751-ben szerzi meg a diplomáját, 1755-ben pedig kitör a pestis járvány Erdélyben, és pusztításba kezd, és Gerard van Swieten személyesen tanácsolja Mária Teréziának, hogy itt van ez a fiatalember, ez Ádám Senó, őt kellene Erdélybe küldeni, talpra esett okos orvos, ő meg fogja oldani a problémát. És amennyire lehet, meg is oldja. Itt kezdődnek az ő érdemeinek a felsorolása. Szerencsére számos könyvben emlékezett meg orvosi tetteiről, ezek közül a legfontosabb talán a mi szempontunkból a Tractatus de peste sive de origine progressu fatis fine pestis indaciae Transylvaniae cubis cum locis Ab initio című, nem olvasom még az egész címét, de lényeg az, hogy megírta, hogy ő mit csinált 1755-56-ban a pestis járvány kapcsán. Hát kezdjük akkor a tevékenységét. Az történik vele, hogy megérkezik, és borzasztó állapotokat talál. De ott kezdődik az egész, hogy a pestist azt nagyon sokan még ebben az időben is, főleg a tudatlanabb emberek, hát úgymond nem tudományos módon igyekeztek kezelni. Volt egy olyan elképzelés, ugye, hogy imádkozni kell, csak és kizárólag a hit ereje fog segíteni, ez nem bizonyult elégségesnek. Orvosok is jártak tévúton, volt, aki úgy gondolt, hogy a földből párolok föl a fertőzés, más szerint az égből jön le a fertőzés, és hatalmas tüzekkel lehet ez ellen védekezni. Hát ezzel azt érték el, hogy a tűz általában tovább terjedt, csak úgy, mint a pest is. Ugyanakkor azonban a hatóságok igyekeztek általában titkolni, ha kirobbant a pestis járvány, mert a pestis intézkedéseket rendszerint ugye azt követte, vagy az jellemezte, hogy izolálták a betegeket, de már komolyabb ellátást nem kaptak, tehát elszigetelve mindenkitől magányosan kiszolgáltatottan haltak meg. Ráadásul a járvány miatt sietve temették el őket, mellőzve az egyházi eljárásokat, ami ugye a vallásos emberek számára egy rendkívüli súlyos terhet jelentett, ugye úgyhogy úgymond a megfelelő búcsú nélkül temetik el a hozzátartozóikat, tehát ugye még az a gondolat is megfogalmazódhatott, és meg is fogalmazódott emberekben, hogy elkárhozik a lelkük, mert nem megfelelő katolikus vagy protestáns módjára temették el őket. Mindezeket figyelembe véve általában a hatóság titkolni igyekezett a pestis járvány, nehogy kitörjön a pánik, mert ez azzal is járt, hogy véget kellett vetni mondjuk az aratási munkálatoknak, szegénység követte a pestist. Szóval volt egy olyan korabeli mondás, hogy a pestisnél csak egy rosszabb, ha elismerik, hogy pestis van. Aztán, hogy a emberi propaganda a 21. században csinál-e ilyet, abban most nem menjünk bele, de a 18-ban csinált. Na, és a következő a helyzet, hogy Brassóba megy az a elég fiatal ember, Adam Chénault. Ott van a járványnak a góca, és mindjárt azzal kezdi a működését, hogy ő maga is elkapja a betegséget. Ő maga is elkapja a betegséget, de szerencsére van egy Bruckmann nevű kollégája, aki egyébként kiváló munkatársa évek óta, és ő az, aki kezelni kezdi Chénault, és meg is gyógyítja. Tehát túléli, nagyon-nagyon hamar túlesik a fertőzésem. Szegény Bruckmann doktor viszont elkapja a fertőzést ugyancsak, és ő ez a fiatalember, ő belehal, ami nagyon-nagyon megviseli Chénault, de annál nagyobb lelkesedéssel, idézőjelben lelkesedéssel veti bele magát a járvány megfékezésébe. És hát fogja magát, és bizonyos dolgokat azonnal lesöpör az asztalról. Az egyik az a felfogás, hogy a kozmoszból vagy a földből jön a fertőzés, a másik, hogy csak és kizárólag az ima segít, ő a következőből indul ki. Három módon terjedhet a ragály, vagy érintéssel, vagy megfogott érintett tárgyak révén, vagy pedig a környező levegő által. Ez a három, ha van, akkor pestis is van. És akkor a következő csinálja, elkergeti a képzetlen sebészeket, nem engedi a sebészeket önállóan dönteni, orvosi döntés alapján kell megcsinálni az esetleges műtéteket, izolációt ritkábban alkalmaz, de nem hagyja magára a beteget, hanem odarak valakit mellé, aki figyel rá. És Kerekperec megmondja, hogy egy módon működhet egy orvos, szilárd lélekkel és száraz szemmel. Tehát nem szabad, hogy értelmileg megviselje az elvesztett beteg, mert akkor ő most szönkre megy bele, hanem helyette cselekedni kell. És a legfontosabb, hogy belgyógyászati jellegű kezelés, izzasztás, hánytatás, vérvétel, szükség esetén sebészeti beavatkozás, tehát a daganatok, amik ugye a pestissel járnak, ennek a megnyitása és kiürítése, és figyelni kell arra, hogy milyen lelki állapotban van a beteg, hogy lelki gondozást kell neki nyújtani, miután megműtötték, mellette kell állni, figyelni kell a fizikai állapot, és így tovább. Milyen eredménye járt ez a dolog? Hogy említettem, egy olyan kétharmados halálozási rátával lehet számolni, az erdélyi pestis járványból összességében 6677 beteget regisztráltak, és ebből 4303 halt meg. Ez a, körülbelül megvan a kétharmad. Brassóban, ahol Sinó kezelte a betegeket, 414 betegből 242 gyógyult meg. Nagyon nem ugyanaz az arány. És szerencsére sikerült is megfékezni a járványt, ez a legnagyobb tette, tehát hogy az izolálással, a műtétekkel, minden egyébbel sikerült megfékezni, viszonylag hamar véget ért a járvány. Megírta a könyvét, és emberi tulajdonságaira jellemző, hogy Bruckmannról rendkívül meleg szívvel emlékezett meg, és azt írja, hogy legalább akkora érdem van a járvány megfékezésében, mint neki magának, tehát nem tulajdonította csak magának a sikereket. Nagyon figyel például arra, csak egy néhány apróság, hogyha bárki megérintett egy tárgyat, aki fertőzött volt, akkor igyekezett arra figyelni, hogy azt fertőtlenítsék azt a tárgyat. Akadályozta a rongy és ruhakereskedőknek a tevékenységét ebben az időben, egyszerűen azért, mert úgy lehet a legkönnyebben megfertőződni. Tehát rengeteg gyakorlati dolgot csinált, és rájött arra is, hogy például a bolhák főszerepet játszanak a pestist okozó baktérium terjesztésében, a személyes holmikra emiatt ruhák, egyebek még nagyobb figyelmet fordított. És hát ennek a tevékenységének volt egy újabb következménye, túl azon, hogy megjutalmazták, túl azon, hogy megírta a könyvét, ez pedig nem más volt, mint hogy amikor 1770-ben újra kirobbant a pestis járvány, akkor már megint küldték Erdélybe. Mert hát ki mást. És a korábbi tapasztalatai alapján keleti Vesztegzárral és mindazon rendelkezésre, amiről korábban beszéltem, jóval hamarabb sikerült ezt a pestist megfékezni. A pestisnek a meleg idő jót szokott tenni, májusban szokott durvábbra fordulni a fertőzés, tehát amikor így a tavasz melegedése jön, hát 1770. évű pestis járvány gyakorlatilag májusban ért véget, köszönhetően Ádám Sinó tevékenységének. És hogyha semmi más nem tett volna életébe, csak ezt, akkor azt gondolom, hogy már ezért is dicséret illette volna. Rögtön hozzáteszem, hogy 1781-ben aztán már Bécsben folytatta a pályafutását. Második József császár, aki éppen úgy becsült őt, mint édesanyja Mária Terézia, maga mellé hívta, és innentől kezdve Bécsben fejtette ki tevékenységét, és ugye nagyon-nagyon javára kell írnom a gyakorlaton kívül azt, hogy a tudását igyekezett folyamatos publikációban megosztani minden létező kollégájával. Úgyhogy ha van a 18. századi orvoslás történetnek Erdélyben elfeledett figurája, hát én azt gondolom, hogy Ádám Sinó, ez a luxemburgi születésű úriember mindenképpen ide tartozik. És rögtön hozzátennék még egy dolgot, történetesen nem volt a tudomány megszállottja olyan értelemben, hogy beszűkült volna csak erre. Nősember volt, gyerekei voltak, normális családi életet élt, és nagy valószínűséggel még szerencséje is volt, hiszen a Brassóban elkapott járvány az valószínűleg immunissá tette őt a továbbiakra. Nyilván lehetett volna olyan verzió, olyan változata a pestisnek, amit elkaphat, de mégis csak túlesett a fertőzésen, ami adott számára egyfajta védettséget, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen hozzájárulhatott az ő
eredményes munkájához.
Érdekes a sztori, és én ilyenkor azt szoktam nézni, hogy van-e olyan utcanév, vagy út, vagy tér, amit elneveztek róla, és nem találtam Magyarországon Sinó Ádámot. Lehet, hogy Erdélyben van valahol, bár a Google Maps azt is tudná szerintem.
Na hát ez az a pont, amikor azt mondom, hogy egy gondolat elé helyezzük tágabb kontextusba mindezt a dolgot és a magyarországi emlékezet politikát. Tehát ugye gondolkodó emberként fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy annak a Tököli Imrének szobrai utcái vannak, akinek a legnagyobb érdeme az, hogy a Szent Istváni Magyar Királyság a legnagyobb hungáriai ellen harcolt az oszmán hódítók oldalán, és őt magyar történelmi hősként tartjuk számon, miközben a köztudatban az van, hogy mi fékeztük meg az oszmán hadakat, mi magyarok egyedül. Viszont nincsenek ilyen utcái mondjuk Charles de Lorraine-nek, más néven Carl von Lotharingennek, vagy ahogy magyarul mondjuk Lotharingiai Károlynak, aki ugye Buda felszabadításával azért egy hannyányit többet tett az ország felszabadulásáért, mint mondjuk az imént említett Tököli Imre, aki folyamatosan az oszmánokkal cimborált. És akkor még tovább megyek, miért nincs utcája Ádám Sinónak? Tehát miért van az, hogy olyan emberek, akik talán kevésbé érdemesek erre, és azt most megpróbáltam kulturáltan körülírni, a nemzeti kánonnak a részei, és viszonylag egyszerű erre választanám, részben azért, mert a függetlenségi kuruszos hagyomány ötvöződve, most nyersen fogok fogalmazni, a bolsevik kánon az a mai napig meghatározza a közgondolkodásunkat, és ezúttal az a legszebb, hogyha azt találom mondani, hogy Lotharingiai Károly vagy Ádám Sinó többet tett a hazáért, mint Tököli Imre, valószínűleg meg fogom kapni, hogy én vagyok a bolsevik, mert
ilyeneket. Gyanítom, igen.
Úgyhogy én hadd idézem Stefan Zweiget, ő azt írta a Nyugtalan szív című regényében, miszerint kétféle részvét van, az egyik a kis hitű, tulajdonképpen csak a nyugtalan szívé, hogy minél hamarabb szabaduljon a kínos megrendüléstől, melyet az idegen szenvedés kényszerít rá, csak a másik az, ami igazán számít, az alkotó részvét, amely nem szentimentális, hanem tudja, mit akar, és kész arra is, hogy türelmes legyen, együtt tűrjön a szenvedővel, ereje végső határáig, de még azon is túl. Hát ekképpen kétféle hazafiság van, van az, ami kimerül a szavakban, és van az, ami a tudásra épül, és azt gondolom, hogy mérlegre teszi a múlt kánonjait, és aztán döntést hoz. Ez a munka még vár ránk.
Hát nagyon szépen köszönjük.
Mint mindig. Így van. Kiváló összefoglaló volt, és megtettük a magunk dolgát. Ádám Sinóról megemlékeztünk, ugye május 12-én van a halálának évfordulója, 1789-ben volt ez Bécsben, egyébként Luxemburgban született 1725-ben. Csaba, nagyon szépen köszönjük neked,
köszönjük
jó munkát!
Szépen.
Én köszönöm, nagyon örülök, hogy beszélhettünk róla, szervusztok!
Szervusz! Katara Csaba történésszel beszélgettünk Sinó Ádámról.